Ez a prédikáció meg lett tartva szeptember 11-én 1985-ben. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A bevezetéssel Rusz testvér. A Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 35. verstől szeretnék felolvasni egy ígét Istentől, mielőtt imádkoznánk. Itt kimondja a mi Urunk, az Úr Jézus, ezeket az intelmeket az éberségre és a készen létre. A 35. verstől az ez áll írva. Hadd legyen felövezve a derekatok, és égjenek a lámpásaitok. Mert olyan emberekhez legyetek hasonlóak, akik várják az Úruk haza érkezését a menyegzőről, hogy amikor eljön és kopogtat, azonnal kinyissátok az ajtót neki. Üdvös állapotban mondhatni azokat a szolgákat, akiket az Úr őrködve talál, amikor visszajön. Bizony, az igazságnak megfelelően azt mondom nektek, magára fogja ölteni az öltözékét, asztalhoz ülteti őket, és oda megy hozzájuk, hogy kiszolgálja őket. És ha az éjszaka második vagy harmadik őrségében jönne is el, és így találja őket, üdvös állapotban lévőknek mondhatni őket. Ezt azonban ti is belátjátok, vagy felfogjátok. Ha a házura tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné meg, hogy betörjenek a házába. Éppen ezért tartsátok ti is készen létben magatokat, mert az ember fia egy olyan órában jön el, amikor nem is számítotok rá. Azt hiszem, ez a vers nagyon figyelemre méltó, hogy nagyon figyelmesen megjegyezzük, mert tudjuk, hogy a mi Urunk eljövetele nagyon közel van, viszont nem tudjuk, hogy mikor jön el. Itt a 40. vers, ezért ti is tartsátok magatokat készen létben. Azokban a napokban az Úr ezt mondta az ő tanítványainak. Ma hozzánk intézze ezeket a szavakat az ő igéjén keresztül, és ezt a figyelmeztetést adja nekünk, hogy megszívleljük. Éppen ezért tartsátok ti is készen létben magatokat, mert az ember fia egy olyan órában jön el, amikor nem is számítotok rá. Péter ekkor megkérdezte, Uram, ezt a példabeszédet csak hozzánk intézted, csak nekünk szól, vagy mindenki másnak is? Az Úr pedig így válaszolt. Kicsoda tehát az a hűséges házvezető, az a bölcs, akit az ő ura a szolgái fölé állít, hogy a megfelelő időben adja meg nekik a nekik járó adag eledelt. Üdvös állapotban mondhatni egy ilyen szolgát, akit az ő ura ilyen tevékenységben talál, amikor visszatér. Bizony mondom nektek, minden vagyona fölé fogja őt állítani. Ha pedig egy ilyen szolga azt gondolja a szívében, az én uram még sokáig nem jön el, és akkor elkezdi verni az inasokat és a szolgálókat, lakomázni és mulatozni és részegeskedni kezd, az ilyen szolga ura eljön egy olyan napon, amikor nem számít a megérkezésére, és egy olyan órában, amelyet nem ismer, és feldaraboltatja őt, és a hűtlenek közzé sorolja a helyét. Egy ilyen szolga pedig, aki ismerte az ő urának akaratát, és mégsem tett semmit, és nem az ő akarata szerint tette, amit tett, sok csapást vagy verést fog kapni. Ellenben az, aki nem ismerte az ő urának akaratát, és olyan dolgokat tett, amelyek büntetést érdemelnek, csak néhány ütést fog kapni. Akinek pedig sok lett adva, attól sokat fognak követelni is. És akire sok lett bízva, attól még több lesz megkövetelve. Én azért jöttem el, hogy tüzet hozzak a földre. És mi mást is kívánhatnék inkább, mint hogy már is égjen. Csak hogy nekem még nem kell, csak hogy nekem még meg kell keresztelkednem egy keresztséggel, és mennyire szorongok, és mennyire nyomaszt, amíg ez végre nem lesz hajtva. Vagy azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre? Nem, mondom nektek, sokkal inkább viszályt. Mert mostantól kezdve öten, akik egy házban laknak, megosztottak lesznek. Hárman állnak majd kettő ellen, és ketten három ellen. Az apa a fia ellen, és a fia az apja ellen, az anya a lánya ellen, és a lánya az anyja ellen, az anyós a menye ellen, és a menye az anyósa ellen. Aztán ezt is mondta a néptömegnek. Amikor ti felhőket láttok nyugaton felkerekedni, vagy összegyülekezni, azonnal azt mondjátok, hogy eső lesz. És el is jön? Úgy lesz. És amikor a déli szelet látjátok fújni, azt mondjátok, nagy lesz a forróság. És így is lesz. Ti képmutató, vagy álszentek, ti nagyon is jól értetek ahhoz, hogy helyesen ítéljétek meg a föld és az égbolt megjelenését. Hogyan lehet az, hogy a jelen időt nem ítélitek meg helyesen? Miért van az, hogy nem vagytok képesek magatokból kiindulva megítélni azt, hogy mi a helyes? Mert amikor te bíróságra mész az ellenfeleddel, már útközben tegyél erőfeszítéseket arra nézve, hogy békés megegyezésre juss vele. Nehogy a bíró elé hurcoljon téged, és a bíró átadjon téged a végrehajtónak. A végrehajtó pedig a börtönbe kelevessen. Én mondom neked, onnan biztosan nem jutsz ki addig, amíg az utolsó fillért is ki nem fizetted. Egészen eddig, Istenemed drága és szent ígéje, hadd álljunk most fel, és hívjuk segítségül Istent az ő áldásáért. Hűséges Istenünk, szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked, hogy megtartottál bennünket egészen eddig az óráig, hogy vezettél és irányítottál bennünket, hogy elmondhassuk, én is egy vagyok azok közül, akire a kegyelem rátalált. Engem is megragadott a jó pásztor keze. Hűséges Urunk, és bár mindezt elmondhatjuk, szívünk mélyéből kérünk, ajándékozz meg mindannyiunkat kegyelemmel, hogy őrködők maradjunk, hogy imádkozzóak maradjunk, hogy készen álljunk, amikor megjelensz, mert nem ismerjük az időt és az órát, bár tudjuk, hogy eljöveteled nagyon közel van. De Uram, légy kegyelmes hozzánk, segíts Uram, hogy szilárdon meg tudjunk állni ebben a gonosz és elvetemült világban, amelyben megérkeztünk. Uram, imádunk téged, és kérünk téged, maradj velünk, Uram. Arra is kérünk, Urunk, hogy vedd el tőlünk mindazt, ami nem téged jelképez. Vedd el az én életemből, mindannyiunk életéből, Uram, ami nem állhat meg te előtted. És arra is kérünk téged, hogy nyilatkoztasd ki magad még azoknak, akiknek még nem nyilatkoztál meg, és igaz is még helyre, Uram, azokat, akik még helyre kell igazítani. Hűséges Istenünk, a te áldásodat kérjük ma este is. Felolvastuk a te ígét, és azt kívánjuk, Urunk, hogy úgy formálódjunk, hogy csípünk övezve legyen, és lámpásaink égjenek, hogy olyanok legyünk, mint az Urukra váró emberek. Hűséges Istenünk, rád tekintünk, és téged kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, segíts minket ezekben a napokban, segíts minden népnek, nyelvnek és nemzetnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy gyógyíts meg a betegeket, minden szenvedőkért, minden lesújtottakért, Uram, én is, Istenem, Te minden egyes embert ismersz, önmagunkért is imádkozunk, légy kegyelmes hozzánk, őrködj felettünk, Uram, és szólj hozzánk ma este is. Ezt kérjük, Uram, a Te csodálatos nevedben. Látjuk, Urunk, hogy a Te szavad igen és amen. Beteljesedik, ahogyan mondtad nekünk, ahogyan a Te szád mondta, így látjuk napjainkban is, hogy minden beteljesedik, Uram. Dicsőség és tisztelet, felmagasztalás és imádat szálljon feléd a Jézus nevében. Amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet, Frank testvér. Egy újabb csodálatra méltó ígét hallottunk, amelyben sok olyan téma van, amelyben mindannyian elmélyedhetnénk. Az Úr szavaiban annyi a változatosság. Sajátos, ha a teológusok bírálnák meg a mi Urunkat, azt kellene mondaniuk, hogy nem ragaszkodott, vagy nem tartotta magát a témához. Különböző témákat hozott fel egymás után, amelyek néha egyáltalán nem kapcsolódtak egymáshoz, és ránk bízta, hogy mindezt rendszerezzük, hirdessük, oda tegyük, elhelyezzük oda, ahova tartozik, ahova beillik. És ez néha nagyon is nehéz. Bizonyára észrevettétek olvasás közben, hogy egyik témáról a másikra tér át, és mégis mindennek megvan a maga helye, minden a megfelelő fejezetben áll, a megfelelő kontextusban van. A bölcsek nem tudnak ezzel megbirkózni, csak a fejüket rázzák, hiszen az ő előadás módjuk eleganciával és mindennel rendelkeznek, amihez tartozik. De az Úr módszere egészen más. Egyszerűségben, néha példázatokban előfordul, hogy az Úr egy kicsit jobban kitárulkozik a nyelvvel, és akkor még mindig van elég rejtve ahhoz, hogy a szellem az idők folyamán újra és újra kinyilatkoztathassa Isten dolgait Isten népének. Újból és újból megvilágítsa, újból naggyá tegye őket. Ha már minden meg lenne írva elejétől fogva, akkor az ige hirdetés már nem is lenne lehetséges. Akkor ugyanis mindenki mindig mindent tudna. Éppen ezért az Úrba vetett hit. Gyűlünk össze, hogy az ő ígéjén keresztül kinyilatkoztassa nekünk az ő ígéjét és az ő akaratát. Amikor elgondolok a felett, mélységes boldogság és hála tölti el a lelkemet, abban a tudatban, hogy meglettünk ajándékozva Istennek azzal az ajándékával és kegyelmével, hogy felismerik az ő útjait és az ő akaratát, az ő szavát, az ő titkait, sőt az ő egész üdvösség tervét. Micsoda kegyelem! És ez nem csak azért van így, mert mi ezt mondjuk, ez igaz, ez igaz, mert ez a valóság. Ha Pál leírhatta annak idején, én kijelentettem nektek Isten teljes tanács határozatát, akkor ez is igaz volt. Ez a valóság. Csak néhány levelünk van tőlem, de hány prédikációt tartott, hogy kinyilatkoztassa Isteneme széles körű tanács határozatát a népnek. Aztán azt írja az efézusiaknak, ami az emberi nemnek kezdetektől fogva rejtve maradt, azt kinyilatkoztatta hívta most Isten az ő szent apostolainak és prófétáinak. És Isten mindig is így cselekedett, hogy a dolog ne váljon elavulttá, ne hűljön ki, és ne váljon annyira ismerté, hogy el ne veszítse az ő vonzó erejét. Isten mindig csak annyit nyilatkoztat ki, hogy felébressze bennünk újra a vágyat, a többre, hogy a helyes útra tereljen bennünket, és aztán egyre mélyebben vezessen az ő szavába és az ő akaratába. Hisszük, hogy mindez egy nagyon nagy célhoz kapcsolódik. És ezt különösen akkor vesszük észre, amikor valahol máshol vagyunk, és az emberek, akik maguk is híres névvel rendelkeznek, alázatosan mégis azt mondják, mi ugyan mindannyian tudunk prédikálni, de neked van egy üzeneted Istentől. És akár tetszik nekik, akár nem. Kénytelenek a szájukra vagy a szájukba venni a mondottakat. Hiszen nem vagyunk mi mesemondók, nem vagyunk az íge értelmezői sem. Olyan emberek vagyunk, akikre Isten rábízta az ő ígéjét. És ez egy leírhatatlan kegyelem. Amint tudjátok, nemrég New Yorkban voltam, vagy New Yorkhoz nagyon közel, egy kőhajtásnyira, egy nagy nemzetközi konferencián részt venni. És tényleg nem tettem nagy erőfeszítéseket, egyszerűen csak közhírré tettem Isten ígéjét, a többit pedig Istenre bíztam. És ezek, ahogyan Branham testvér prédikációiból ismeritek, egységet hirdető emberek voltak, akik a szélsőségig hisznek Isten egységében, éppen úgy, ahogy a többiek is hisznek a Szent Háromságban. De számukra is, és ezt nem azért mondom, hogy elítéljem őket. Ez az anyag egy tanítássá, egy felismerésé, egy száraz, élettelen dologgá vált, amiről vitatkoznak, amiért harcolnak. És akkor egy este valóban beszéltem az Istenségről ezeknek az embereknek, akik azt hiszik, hogy mennyire jól ismerik Istent a könyveikből, amelyeket ők maguk írtak. És mit mondjak nektek? Ők mindannyian meglettek lepődve. És az egyikük ki is mondta, Frank testvér, mi beszéltünk ugyan Istenről, de nem volt kinyilatkoztatásunk a felől. Amit itt hallottunk, az új számunkra. És a kulcsot, amit Isten adott nekünk, azt mindannyian ismeritek. Ez az összeköttetés az Ószövetségből az Új Szövetségbe, és az Új Szövetségből az Ószövetségbe. Hogy nem csak beszélünk, hanem hagyjuk Isten beszélni. Nem csak szónokolunk Isten szaváról, hanem hagyjuk Isten szavát megszólalni. És akkor ez otthonra talál. Otthonra kell találnia, és így felismerjük, hogy Istennek kell valamilyen szándéka legyen velünk. Egyébként az egyik testvér ezek közül, akivel nem beszéltem személyesen, most írt, és a levelében kifejtette, hogy meghallgatta a prédikációkat, és látta, vagy felismerte a különbséget is. És minden bizonnyal szó szerint ezt mondja, én hiszem, hogy te Istentől lettél elküldve egy üzenettel, nem csak a mi gyülekezeteinknek, hanem Isten minden gyermekeinek. És aztán a levelében megkérdezi, hogy megengedem-e neki,
New York
kibérelni a stadiont New Yorkban, és mindent megtesz azért, hogy ott összejöveteleket lehessen megtartani, ha csak én hozzájárulok ahhoz, hogy ott hirdessem az ígét. Isten még további ajtókat is meg fog nyitni. És hasonló volt a helyzet a hétvégén Londonban is. Egy régi ismerősöm, aki tényleg minden esküvőn táncol, de amikor arra kerül a sor, azt mondja, azzal tisztában vagyok, hogy téged Isten hívott el, és hogy igazmondással hirdeted Isten ékéjét. Eljönnél-e? Azt mondom, igen, eljövök, de egy feltételem van. Az én összejöveteleimen nem fogtok pénzért koldulni. Hiszen tudjátok, hogy az amerikaiak és az angolok hogyan szokták ezeket az összejöveteleket megtartani. Kiad egy 100 márkást, kiad egy 500-ot, és ki 1000-et, így tovább megy ez. És ez egy feltétel. Én soha nem veszek részt benne. Azonnal elhagyom a pódiumot, ha ez elkezdődne. És azt mondja, I promise you, megígérem neked. Rendben, akkor egy szép napon, ha Isten is úgy akarja, kibéreljük a londoni városházát. És hirdetni fogjuk Isten ígét ott is. Nem a saját képességünkből vagy motivációnkból, hanem azért, mert van egy üzenetünk, és nem szégyeljük azt. Isten ígéje van a kezünkben, értékes, mély, dicsőséges és csodálatos, a trónról frissen kinyilatkoztatott íke, annak teljes jelentőségében. Annak, hogy az ellenség eddig földi körülmények miatt visszatartott bennünket, csak egyetlen egy jelentősége lehet. Azt, hogy Isten népének általános helyzete még nem jutott el odáig, hogy egy szolgálatot egyáltalán fel lehessen vállalni és el lehessen fogadni. Amint azt Branham testvér prédikációból felismerhettük, mindig mindennek összhangba kell lennie egymással. Az időnek, az üzenetnek, annak, hogy ki közvetíti azt, hiszen ismeritek a Branham testvér prédikációit, mindennek valahogy Istentől kifolyólag kell rendeződnie. És akkor nyugodtan el lehet mondani, az, amit Isten összeállított, az mindig jó. Ezt nem csak egy esküvői szertartáson lehet így kimondani, remélem, hogy megtartottam magam részéről az utolsót. Valaki megkérdezte utána, tényleg úgy gondoltad, hogy nem tartasz további esküvői szertartást? Erre én így értettem, hogy mostantól közben nem bízom meg többé senkiben. A harmadik esetben beszéltem, ahogyan arra bizonyára mindannyian rájöttetek, de a másik esetben is. Számomra ez igazán úgy gondolom egy szükséghelyzet lett belőle. Kutattam én a Szentírást, és láttam az Urat és az apostolokat sok-sok dolgot megtenni. Csodákat tettek, prédikáltak, imádkoztak a betegekért, sok mindent tettek. De nem találok egyetlen olyan helyet sem, ahol egyetlen férfi is esküvői szertartást végzett volna. És ez így van, ez a helyzet. És azt mondtam magamnak, milyen jogon tegyem én ezt? Rusz testvér továbbra is megteheti ezt, és azok a testvérek, akik itt végzik, minden testvér attól függően, hogy ki érzi magát elég erősnek hozzá. Köszönöm szépen, mondja Rusz testvér, hiszen egymás között vagyunk itt, nem? De megmondom nektek őszintén, nagyon is megterhelte a szívemet, és nem is tudom miért. Nem olyan könnyen mondom ki, még ha most mosolyogtok is, és nekem is mosolyognom kell egy kicsit, hogy ne hozzalak titeket zavarba, de én ezt komolyan gondolom. Azt szeretném tenni, amit Isten akar, hogy megtegyek. Azt is elhatároztam magamban, hogy továbbá nem keresztelek meg senkit, akiről nem tudom, hogy már hívővé lett. akiről nem tudom, hogy átélte a megtérést. Amennyiben nem hallom, hogy valaki, akit megkereszteltem, imádkozik, és belsőleg egyet tudok érteni vele, és tudom, itt valaki igazán hívő lett, és joga van megkeresztelkedni. Mi mindent megtettünk már eddig. Legyünk teljesen őszinték, de Isten a szívek ismerője, Isten a szívek bírája. Én magammal szállok perbe, nem pedig válok ki mással, egyáltalán nem illene hozzám. Nem fogjátok látni, hogy bárki mással személyesen perbe kezdenék. Ha mégis, akkor csak olyankor, amikor az ígehirdetésről van szó, akkor nincs más választásom. Ha az ígehirdetéséről van szó, akkor nem a magam nevében beszélek, akkor Istenről és Isten ígéjéről van szó. De az összes többi dolgot habozás nélkül hitben tudni kell megtenni. Hitben megtenni. És ha nincs meg ez a bizonyosság bennünk, ahhoz a cselekedethez, amit éppen elvégzünk, akkor utána önmagukkal megyünk, vagy szállunk perbe, és ítélkezni fogunk magunk felett, mert a Biblia azt mondja, hogy ami nem hitben történik, az bűn. És ezért hadd könyörögjünk Istenhez bensőségesen, hogy valóban az ő szellemének fegyelme és vezetése alá vegyen bennünket, és hogy az ő akarata valóban mindenben, minden tekintetben teljesüljön. Mindenben. Hiszen egy biblikus gyülekezetté akarunk válni, és Isten fel fogja használni ehhez az ő igéjét, és beszélni fog mindannyiunkhoz, és mindannyiunkon dolgozni fog, amíg nem leszünk készek. Nos, ezt még egyszer el kell mondanom. Rusz testvérnek van egy különös tehetsége ahhoz, hogy felolvassa a Szentírás részeit, majd azt mondja, most pedig Frank testvér fog hozzánk szólni. Ez természetes. De talán emlékezhettek, hogy nem régen éppen a Lukács evangéliumának 12. fejezetét érintettük itt. És ez az íge szakasz nehéz kezelni. Az evangéliumok sokkal nehezebbek, mint a proféták. A proféták könnyebbek az evangéliumokhoz képest. Az evangéliumokban még nem kristályosodott ki a gyülekezettel kapcsolatos titokzatosság, nem is beszélve a mennyasszonnyal kapcsolatos titokzatosságról. Itt a zsidókhoz intézi az Úr a mondottakat. Éppen azt mondta előzőleg az ő tanítványainak, hogy a pogányok felé vezető útra el ne induljatok, csak Izrael házainak elveszett bárányaihoz menjetek el. És aztán vannak itt leírt dolgok, amelyeket először is rendszerezni kell. Meg kell kérdezni magunktól, hogy hová tartoznak, és milyen kontextusba. Itt szolgákról van szó, akiket az Úr az ő eljövetelekor bizonyos tevékenységben fogja találni. És megint a jelenések könyvében a pecsételésnél ne legyetek kárára, sem a földnek, sem a tengernek, amíg el nem pecsételtük a mi Istenünk szolgáit a homlokukon. És jön a 144 ezer. Azután jön a 144 ezer, mert ők zsidók minden törzsből 12 ezer. És ha azután mindezt doktrinálisan osztályozni akarjuk és kell, ez nem könnyű. És talán éppen ezért nem hallottatok engem ennyi év alatt annyit prédikálni az evangéliumokból. Csak akkor lehet mindent helyesen rendszerezni, ha Isten szellem által, az apostolok leveleivel, a jelenések könyvével, az Ószövetséggel való kapcsolatot létre vagy közös nevezőre lehetne hozni. Már egyedül ezen az ígén is feltartózhatatná magát mindenki. mert olyan emberekhez legyetek hasonlóak, akik várják az urukat, akik várják az uruk hazaérkezését a menyegzőről. Tehát nem a menyegzőre való bemenetelről van szó, hanem a menyegzőről való visszatérésről. Már ezzel kezdődik. És így folytathatnánk itt az összehasonlításokat, beleértve itt a 39. versben kifejezett gondolatot is. A 39. vers. Ezt azonban ti is belátjátok, hogy, vagy felfogjátok, ha a házura tudnám, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné, hogy betörjenek a házába. A bárány menyasszonyának hazavételével kapcsolatosan sehol nem áll írva, hogy az úr úgy jön el, mint egy tolvaj. Ellenkezőleg megvan írva, hogy kerekedjetek fel, hogy a vőlegény elé menjetek, a vele való találkozásra. Úgy volt, hogy mindannyian elaludtak, de mindannyian felébredtek, megtisztították a lámpásaikat, megtöltötték olajjal, még az edényeiket, a korsóikat is, elmentek a vőlegény elé, és várták a vőlegényt. Igen, ez az, ami meg van írva. Így áll írva, Pál apostol azt írja, ti pedig szeretett testvéreim nem éltek a sötétségben, hogy az Úr napja úgy lepjen meg benneteket, mint egy tolvaj. De mégis lesz egy meglepetés. A kérdés csak az, mikor lesz az? Kit fog érinteni? Ki fogja megtapasztalni? A Jelenések könyve 16. fejezetében többet lehet olvasni róla. Itt az áll írva, hogy imé meglást, eljövök úgy, mint egy tolvaj. De milyen eljövetelre van itt utalást téve? Felnyithatjátok velem együtt. Ez amúgy is egy bibliai tanúra. A Jelenések 16-ban, és ez jóval az elragadtatás után történik. Már amikor a hatodik harag pohara ki lesz töltve a földre. És ezzel kapcsolatosan azt olvassuk a 14. versben. Jelenések 16-14. vers. Olvasunk erről a három ördögi szellemről, három tisztátalan szellemről, mint a békák. Pillanat, igen, azonnal felolvasom nektek ezt az egész verset. A 13. vers. És láttam, amint a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan szellem jön ki, mint a békák. Mert ezek ugyanis az ördögök szellemei, akik csodajeleket tesznek. Ezek felkerekednek, és elmennek az egész föld királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten napján való harcra. És mögötte van írva, ime meglást, úgy jövök el, mint egy tolvaj. Elolvastátok-e mind? Mögötte meg van írva, ime meglást, úgy jövök el, mint egy tolvaj. Igen, és mikor lesz az? Itt már összegyűlnek a királyok a mindenható Istenem a nagy napjára. És akkor a 16. versben olvashatjuk azonnal tovább. És összegyűjtötték őket abban a térségben, amelyet héberül Harmagedonnak neveznek. Amint mondtam, ezek mindig olyan összefüggések, amelyeket egyszerűen oda kell helyezni, ahova tartoznak. Oda kell állítani őket. Igen, és ide tartozik a Jelenések első fejezetében szereplő ige szakasz is. Érdekes módon a kettő között vannak a többi ígéretek. De hogy mennyire hálásak lehetünk, hogy a Jelenések 1-ben vagy a 21-ben van megírva, mindegy. A lényeg az, hogy Isten segítségünkre legyen, hogy megtaláljuk a megfelelő kontextust. És ebben a teljes megbízom Istenben, nem magamban, hanem fenntartás nélküli bizalmamban van Istenemben. Itt olvassuk a Jelenések 1:7. verset. Íme meglássátok, hogy eljön a felhőkkel, és mindenki szeme meglátja őt, még azok is, akik őt átszúrták, és a föld minden nemzetsége jajva székelni fog miatta. Igen és amen. Amikor ez az eljövetel megtörténik, ez nem az elragadtatás. Az elragadtatáskor azok, akik készen álltak, be fognak menni az Úr örömébe, és vele együtt fogják megtartani az Úr vacsorát. Majd akkor azonban, amikor meglátják őt, azt, akit elutasítottak, akit semminek tartott, amikor meglátják, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel eljön, akkor jajva székelni fognak, akkor zokogni fognak. Úgy, ahogy itt megvan írva, akkor a föld minden nemzetsége jajva székelni fog, és feltekintenek arra, akit átszegeztek. De most nem akarunk elmélyedni ebben a témában, ha Isten is úgy akarja, és ha még marad időnk, megpróbálunk mindent írásban is megszerkeszteni, hogy áttekintést adjunk Isten üdvösség tervéről. Egy hívő ember számára nincs annál szebb, mint elmerülni Isten tervében, általában az isteniben. Elmerülni és felvirágozni benne, élni általa, vonzódni hozzá, vonzódni az Úr szavához, amely számunkra drágává vált. És amennyiben ez még nem vált azzá, akkor azzá kell válnia. Itt volt még egy ígevers, a 47. Egy ilyen szolga pedig, aki ismerte az ő urának akaratát, és mégsem tett semmit, és nem az ő akarata szerint tett, amit tett, sok csapást vagy verést fog kapni. Ez is egy komoly szó. Isten akaratát ismerni csodálatos dolog. De nem cselekedni viszont az rossz. És amennyiben Isten kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő akaratát, hadd részesítsen bennünket abban az erőben, hogy meg is tegyük az ő akaratát, és nem mindig csak előre nézünk, és azt gondoljuk, hát remélhetőleg hamarosan nálatok is így lesz, hanem mindannyian, hadd álljunk Isten oldalára, és mondjuk azt, Uram, vedd őt, őt is, vedd őket, vedd minket, vedd mindannyiunkat, Uram, vedd a szolgáló testvéreket, vedd mindazokat, használni akarsz, és mindannyiunkat, akik részt veszünk az imádságban. Hiszen mindannyian egy és ugyanabban a csónakban vagyunk, mindannyian az Úr testét kell alkotnunk kivétel nélkül, és mindannyiunknak el kell jutnunk ehhez az isteni egységhez. Egy olyan szolga pedig, aki ismerte az Úrának akaratát, és mégsem tett semmit, és nem az ő akarata szerint tette, amit tett. Igen, mit gondoltok, milyen súlya van számomra az ilyen igen szakasznak? Hogyan szól hozzám, hogyan vizsgálja meg az ember önmagát, és felteszi a kérdést, Uram, felismertem a te akaratodat helyesen, ha igen, megtettem-e azt? Isten színe előtt egyikünknek sincs ideje arra, hogy a másikat vegye elő, és azt gondolja, elérkezett már ő arra a szintre? Nem. Ilyen hozzáállással nem jelenhetünk meg Isten színe előtt egyáltalán. Csak egy lehetőség van, és pedig, hogy Isten szava úgy átjárja a szívünket, mint egy döfés. Hiszen nem vagyok én az egyetlen, aki felismerte Isten akaratát, vagy mégis. Néha úgy tűnik, hogy igen. Néha úgy néz ki, mintha az emberek gondolkodnának, nócsak, remélhetőleg ez hamarosan megtörténik vele. Én is ezt remélem. De ezen túlmenően azt kívánom magamnak, hogy az Úr egész teste az íge ritmusra szerinti lépésütembe kerüljön, és hogy egy szív és egy lélek ki legyünk, hogy bízzunk Istenben, és bízzunk egymásban is, hogy kiálljunk Isten is az, és egymás mellett, hogy együtt járjuk útunkat Istennel, így van ez, vagy mégsem. És akkor Istennek velünk lesz, és velünk kell legyen, hiszen nem vonhatja vissza az adott szavát, mert ő kiáll az ő adott szava mellett. Mi volt még? Igen. Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Viszont egy keresztséggel kell még megkeresztelkednem, és hogyan aggaszt, amíg ezt be nem teljesül. János által az Úr már régen meg lett keresztelve. Megkeresztelkedett, mielőtt megkezdte volna az ő szolgálatát. Az ő szolgálata előtt megkeresztelkedett, aztán jött a 40 napos próbatétel és kísértés a pusztában, és akkor elkezdődött az ő szolgálata. Itt már a szolgálata kellős közepén volt, és mégis, viszont egy keresztséggel kell megkeresztelkedem, és hogyan aggaszt? A szenvedés útja, a kálvária, ezt a poharat a végsőkig kiüríteni, kiinni. Talán mindannyian üdvös állapotban éreztük magunkat a keresztségkor, és még üdvösebbeknek a szentség, szellem keresztségében. De amikor eljön ez a keresztség, amelyről az Úr itt beszél, mennyire aggaszt, akkor néha mi is rettegést érzünk a szívünkben, és ezt őszintén be is valljuk. És Isten lehetővé is teszi, hogy az őszinte sikerrel járjon, kegyelemből megengedi, hogy sikerüljön. Ezután következik az az erőteljes vers. Vagy azt gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak erre a földre? Nem. Mondom nektek, sokkal inkább viszonyt. Mert mostantól kezdve öten lesznek, akik egyházban laknak, megosztottak lesznek, hárman állnak, kettő ellen és ketten, három ellen, és az apa a fia ellen, a fiú az apja ellen, az anya a lánya ellen, és a lány az anyja ellen, az anyósa ellen, a menye ellen, a menye az anyósa ellen. Minden a feje tetejére fog állni, egy összevisszaság mindenütt, senki sem tudja, hogyan tovább. De ez is Isten szava. Vajon valami mást kellene várnunk, mint amit az Úr mondott? De előbb azt mondja, csak ugyan nekem még meg kell keresztelkednem egy keresztséggel, és mennyire szorongok, hogy mennyire nyomaszt. Nem azért jöttem én, hogy békességet hozzak. Ez általánosságban van kimondva. Voltak éppen azért jött, hogy békességet hozzon, de csak azoknak, akik helyet adnak az Istennel való megbékélésnek, azoknak, akik a békességet megtalálták Istennel. A többieknek nem lesz isteni békességük, és nem is lesznek készek az egységre. Mert ez nem is lehetséges. Két különböző dolog nem létezhet együtt, egy szinten. Előzőleg elolvastam ezzel kapcsolatosan az ígét a Máté 12. fejezetből, a Lukács evangélium a 12-e volt először. Itt az van írva a Máté 12.25-ben. Már most, mivel Jézus ismerte a gondolatmenetüket, így szólt hozzájuk. Minden önmagával szemben megosztott királyság elpusztul. És nem létezik egyetlen város, egyetlen ház, egyetlen család sem, amelyik önmagával ellentétesen megosztott, hogy mégis állandósuljon. Az Úr ezt is nagyon egyértelműen kijelentette. A mi feladatunk az, hogy Isten oldalára álljunk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok. Itt vagyunk, bármilyen útat is határoztál meg nekem, én előre akarok azon menni. Erre fel kell készülnünk, különben nem fog sikerülni. A 28. versben ez áll. Már most, ha én Isten szellem által űzöm ki a gonosz szellemeket, akkor eljött hozzátok mégis az Isten országa. Abban az időben úgy volt, hogy az evangélium hirdetéséhez hozzátartozott az Isten országának hirdetéséhez általában a gonoszok szelleme kűzése is, hogy Isten országában nyugalom legyen, hogy Isten országában létrejön az egység, hogy Isten országában békesség legyen, hogy Isten természete feltárulhasson. Aztán az van itt írva 29. verstől kezdve, viszont senki sem mehet be az erősebb házába, és nem rabolhatja ki a fegyverzetét anélkül, hogy előbb meg ne kötözni az erősebb embert, mert csak akkor fosztogathatja ki a házát. És ezután következik a vers. Aki nincs velem, vagy nem tart velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az tékozol, vagy szétszór. Ez mind a mai napig így van. Ma is így van még. Nem tudunk egyszerre gyűjteni és tékozolni is. Nem lehetünk mi dolog mellett és azután ellene. Nem mehetünk együtt és nem mehetünk ellentétesen, mert ez nem lehetséges, hiszen meg kell hoznunk a döntésünket. Az Úr mellett dönteni egyszerű. Bárki kijelentheti, hogy Krisztus mellett döntöttem. Hadd fogalmazzam ezt így meg. Amennyiben te Krisztus mellett döntöttél, és Isten szelleme által tudatos vagy afelől, hogy a te testvéred és a testvérnő is Krisztus mellett döntött, akkor a Krisztus melletti döntésed egyrészt egy igen és egy döntés a testvéred és a testvérnő mellett is. Nem mondhatod egyszerűen, hogy én Krisztus mellett vagyok, de a testvérem ellen vagyok. Az ilyen ember alá kell vesse magát egy vizsgálatnak. Legalábbis a röntgen vizsgálatot kell elvégeznie. A röntgen a legkevesebb. Ez nem lehetséges, hiszen önmagunkat csapjuk be, áltatjuk magunkat. Mit mond az Úr? Amilyen mértékben megtettetek valamit a legkisebbek közül egyel, akik hisznek én bennem, olyan mértékben tettétek velem meg. Hiszen meg kell különböztetnünk az Úr testét. Krisztus a fej, mi pedig a tagok vagyunk. És ugyanúgy, ahogy elfogadjuk a fejet, elfogadjuk és tudjuk, hogy a fej nem teljes a tagok nélkül. A fej és a test összetartozik, hogy ezt az isteni egységet alkossák, hogy az Úr elérje az ő fennhatóságát. A szeretet elcsépelt szónak újszerűvé kellene válni a számunkra. De akkor már teljes isteni jelentőségében. Ugyan ki ne beszélne már a szeretetről, a felebaráti szeretetről. Nemrég volt valaki, ez most Londonban volt a reggelinél, amikor egy nagyon elismert üzletember azt mondja, Frank úr, van egy 30 jótékonysági szervezetünk, amelyet mind támogatunk. Akár 5 dollárt adunk oda, akár oda 2-t, oda 10-et, körülbelül 3 dolgot támogatunk. Igen, mondtam, az bizonyára belső késztetés, Uram, hogy ezt megtegyétek. De aztán megkérdeztem, vajon mi a helyzet a lélek megmentésével, amit Isten felajánlott neked. És volt egy jó beszélgetésünk azután. Vannak emberek, akik kifejezésre akarnak juttatni valamit, de annak semmi értelme. Először is bele kell legyünk ültetve beleink az, először is bele kell legyen ültetve beleink az, amiből az isteni élet, a Jézus magatartása, jelleme és természete fakadhat. Istenből csak isteni dolog jöhet létre. Ezt már elmondtuk, és a végsőkig ezt fogjuk mondani. Az emberek embereket szülnek, a galambok galambokat, a juhok juhokat, minden a maga neme szerint. Így rendelt el Isten az Úr, már az első Mózestől kezdve is azt mondta, minden maga neme szerint szaporodjon. Az emberek beszélnek az evolúcióról, erről meg arról, de Isten egy eredeti teremtő, ő mindent eredetinek alkotott. Minden kereszteződés amúgy is kudarcra van ítélve. De amit én mondani akartam, az a következő. Ugyanúgy, ahogy a mi Urunk. Nyilvánvalóvá lett Isten fiaként egy emberi alakban, mert az íge hússá lett, úgy nekünk is, mint Isten fiainak és leányainak nyilvánvalóvá kell válnunk itt. Isten szavának rajtunk keresztül valósággá kell, isteni valósággá válnia. És amikor azt mondjuk egymásnak, hogy szeretlek, annak szívből kell jönnie. Akkor azt úgy kell érteni, különben megtörténhetett volna velünk, hogy beteljesedik az, amit János ír. Hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, hanem szereted a testvéredet, akit magad előtt látsz. Az Úr napján nem lesznek elégségesek a kelepelések. Egy isteni tettnek is kell mögötte lennie. És az Úr valósítsa meg bennem, benned és mindannyiunkban, hogy csak egy kívánságunk legyen. Mindenható Istenem, érd el a te fennhatóságodat. Te kinyilatkoztattad nekünk a te szavadat és a te akaratodat, most pedig adj nekünk erőt és kegyelmet, hogy a te akaratodat, a te szavad szerint cselekedjük is. És akkor meg lesz tisztelve és dicsőülve a mi Urunk. Szeretném magam még az afrikai utazásomért, a titi közbenjárásotokra ajánlani magamat, és szívből kívánom mindannyiótoknak Isten gazdag áldását. Emlékezzetek meg rólam, és én is meg fogok emlékezni rólatok. Bárcsak tetszésére lenne az Úrnak, hogy egy olyan bibliai gyülekezetet hívjon életre, amely méltóképp viseli az ő nevét, amely méltóképpen hirdeti az ő ígéjét, hogy ő megdicsőlhessen és elérhesse még az ő fennhatóságát. Az övé legyen a tisztesség mindörökkön örökké. Amen. Hadd álljunk fel. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked azt a kimondhatatlan kívánságot, kiváltságot, hogy népetként összegyűlhetünk a te jelenlétedben, a te nevedben, a te szavad visszhangzása alatt, a te véred oltalma alatt, a te szellemed vezetése alatt. Ó Istenem, mint a te néped! Istenem, ha rajtunk múlna, nem lennénk mi méltók arra, hogy a Bibliát még a kezünkbe se vegyük. Nem lennénk méltók arra, hogy ajkunkra vegyük a te ígédet. De megtapasztaltuk a te kegyelmedet, megtapasztaltuk a megbocsájtást. Közeledhetünk hozzád, mert a te véred kiontatott. Köszönjük ezt neked. Szeretett Uram, így neked ajánlom Rusz testvért és a szolgáló testvéreket az ígének és a te kegyelmednek, Uram, ahogyan Pál is mondta, akkor légy te velük, Uram, hogy imádságban mögöttük állhatnánk. Szereted Uram, teremts egy olyan bensőséges összeköttetést, és enged, hogy felismerjük, ki hozza, ki okozza az összes zavart a vezetésbe. Nem általában a vezetésre gondolok, hanem a szolgálatra való vezetésre, a veled való kapcsolatra. Ó, szeretet Uram, ajándékozz meg kegyelemmel, és légy velünk mindannyiunkkal. Milyen csodálatos a te szavad, a te terved, milyen világos, ó Istenem! Ó Istenem, valóban világosságot adtál az estvének idején, és megtartod nekünk, amit a hit világából, a látás világába meg nem érkezünk. Neked, a mindenható Istennek szenteljük ezt a helyet különösképpen. Uram, mintha itt történt volna a keresztrefezítés, mintha itt történt volna minden további, mint akkoriban Jeruzsálemben. És mégis úgy tűnik, mintha mindenki ide tekinteni, hogy lássa, mi történik itt. Ó Istenem, és egyikünk sem tud tenni semmit. De te vagy az, akinek megadatott minden hatalom a mennyben és a földön. Mindennek meg kell hajolnia, és alá kell vetnie magát neked. Te szólsz egy szót, és megtörténik. Erre a szóra várunk, Uram. És amikor elhangzik, mi is előre megyünk. Áld meg a gyülekezetet, segíts mindenkit a megpróbáltatásokban, Uram. Te tudod, hogy egyetlen otthon, egyetlen család sincs megkímélve. Ó, szeretet Uram, légy te mindannyiunkkal kegyelemből. Még egyszer magasztaljuk a te véred, a te ígét és a te szellemed erejét. És kérünk téged, hogy tökéletesíts minket, és hozz minket a te ígéd ritmusa szerinti lépésütemben. Amen.